Minden második hétvégén vasárnap 19 órakor Nyiba Mestert hallhatjátok. Várlak benneteket.
Hallgassuk újra! A Civil Rádió szerkesztőinek válogatása az elmúlt hetek műsoraiból. A mai ajánlatot összeállította
Szabó András, aki a Civil Rádióban az elmúlt hetekben elhangzott műsorokból ez alkalommal a következő két műsort ajánlja a kedves hallgatóknak. Az első órában a vasárnaponként hallgatható Keménykötés című műsorból, ez alkalommal Hajós Verának, a műsor szerkesztőjének, Kordos Szabolcs, Tourista from Hungary címmel frissen megjelent könyvéről a szerzővel folytatott beszélgetését hallgathatják újra. Ezt követően a második órában a péntek délutánonként hallgatható Szia tanár úr című műsorban Mi mindannyian vagyunk az iskola címmel Gerő Péter, a műsor szerkesztője Szabó Andrással folytatott beszélgetését ismételjük meg. Tartsanak velünk a következő két órában.
Hallgassuk újra!
Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
Hajós Vera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Utazni sokféleképpen lehet. Befizethetünk egy szervezett útra, elmehetünk egy rokonnal a világ másik részére, és mehetünk egy koporsóban is, ha az életünk a tét. Először a társas utazás világával ismerkedünk, az idegenvezetők és az utazási irodák szemüvegén át. Milyennek látnak minket a hivatásos nyaraltatók és azok, akik az exkluzív utakat készítik elő számunkra. Vannak a magyaroknak jellegzetességei utazáskor. Másképpen megyünk az utakra, és másképpen viselkedünk, ha már ott vagyunk. Történetek szólnak visel dolgainkról, de szerencsére az idegenvezetők is vallanak a saját piszkos kis ügyeikről. A következő könyv egy furcsa utazás története. A 80. születésnapját Nizzában szeretné tölteni a megözvegyült vegyész professzor New Yorkból. Lelassult életét egy kétségbe esett szociális munkás hívása pörgeti fel. Ideiglenes elhelyezést keres a közelmúltban meghalt kábítószeres unokaöcs 11 éves fiának. Ha nem fogadja be, a gyereket intézetbe kell elhelyezni. Eddig nem is tudott a gyerek létezéséről, hiszen a közelmúltban meghalt nővére megszakított minden kapcsolatot a kábszeres fiával és annak feleségével. Mondjon le a nizzai útról, vagy vigye magával az ismeretlen 11 éves fiút. Ez utóbbi mellett dönt, és elutaznak. A harmadik könyv is egy utazással kezdődik, nem is akármilyennel. A német morva protektorátusból szeretne megszabadulni József, a szabaduló művész tanonc. Mestere Gólem koporsójában helyezi el a fiút, és így juttatja ki az országból mindkettőjüket. Nem részletezett kalandos utazás után jut el New Yorkba, ahol elkezdődik egy másik világban való utazása. Ennek a műsornak nem titkolt szándéka, hogy a könyvek iránt felkeltse az érdeklődését, éppen ezért, ha a beszélgetések végén elhangzó kérdésre megküldi a helyes választ, akkor könyvet nyerhet. Hát akkor vágjunk bele. A 21. század kiadónál jelent meg Kordos Szabolcs, Tourista from Hungary. A szerzővel beszélgetünk a könyvről. Azt olvasom a fülszövegben, meg minden könyvajánlósban, hogy azt mutatja meg ebben a könyvben, hogy milyenek vagyunk mi utazók, ha csoportos útra megyünk. De közben meg, amikor olvastam a könyvet, akkor arra gondoltam, hogy ez sokkal inkább szól az utaskísérőkről, mint magukról, az utazókról. Minden mesében egy kicsit önmagukat is minősítik. Ha egy kis rossz indulattal olvasom, már pedig bennem van, akkor én ezt bele is olvastam.
Igen, ez elsősorban az idegenvezető történetei, és az ő szemüvegükön keresztül látjuk magunkat, az utasokat is. Igyekeztem mindenfajta területről találni kollégát, vagy szakembert, így aztán szó esik a legolcsóbb buszos utazásokat kísérő idegenvezetőkről, valamint azoknak is a bőrébe belebújhatunk, vagy az életébe beleláthatunk, akik mondjuk egy-két héten keresztül gazdag családokat kísérnek el Dél-Kelet-Ázsiába és más egzotikus helyszínekre, és az ő privát útjaikat intézik. Úgyhogy ilyen széles spektrumot próbáltam megmutatni, mert ahány idegenvezető, annyi sors. Ugyanakkor vannak olyan sztorik, amik viszont megismétlődnek újra és újra.
Uh-huh. Van kasztosodás az idegenvezetők között? Vannak alsóbb rendű idegenvezetők, akik a busszal kísérnek, és vannak az egészen kimagaslóak, akik a gazdag VIP vendégeket szervezik az útjukat és kísérik őket?
Kasztosodás mindenféleképpen van, és talán azok állnak ennek a hierarchiának a csúcsán, akik vagy egy nagy cégnél dolgoznak, és ott az igazán kiemelt exkluzív utakat viszik el. Tehát minél messzebb, minél jobb körülmények közé, annál nagyobbnak számít a trófea, valamint azok a magánzók, akiknek már kialakult egy saját klienskörük, és az ő szórakoztatásukra szerveznek mindenfajta túrákat. Kicsikét olyan ez, mint a drog, nehéz róla leszokni, mert mindig van egy újabb helyszín, egy újabb izgalmasnak tűnő kaland, egy újabb, nagyobb, jobb pénz, és emiatt nehéz ezt a fonalat megszakítani, elvágni, miközben nagyon sok idegenvezető érzi azt, hogy hiába éri gyorsítva az életét, hiába tapasztal rengeteget, a saját maga a privát életében egyszer nem jut előre.
A kötet, amiről beszélünk, az a második bővített kiadás, és a bővítmény az a koronavírus kezdete. Kinragadás, illetve hazajutás anomáliájáról, bedőlő irodák történeteiről, az üres repülők menetrendszeri útjairól kialakul egy milliós nagyságrendű körbetartozás a koronavírus alatti időszak miatt.
Amikor ez a vírus betört Európába, akkor már ki kellett fizetniük egyfajta előleget az utazásokat szervező irodáknak, hogy lefoglalják azokat a csomagokat, amelyeket már is felhasználnak. Magyarán szólva vettek hotelszobákat, inkább a szállásadókkal van a probléma, hogy ezeket a pénzeket már el kellett utalni. Viszont a partnerek, akik megint csak szorult helyzetbe kérdöttek, hiszen nem megy oda hozzájuk senki, ők meg azt mondják, hogy akkor áttettük ezt a programot, most nem fizetjük vissza, de majd tudtok ezzel élni júniusban, júliusban, augusztusban, amikor már lehet. Viszont ott áll a köztes ember, a magyar utazás szervező, aki már verik az asztalt nála az utasok, hogy joggal követelik vissza a pénzüket, nem tudnak, vagy nem akarnak elutazni. Úgyhogy azon túlmenően, hogy milyen károkat okozott a vírus a szakmának, ezt is bele kell kalkulálni, hogy súlyos 10-100 milliók lógnak a levegőben, és egyfajta körbehatartozás is kialakult. Nagyon sok idegenvezető, akivel én beszéltem, elkezdett reklámszakmától kezdve a kertészkedésen át, a motoros futárig mindenfajta szakmába beleváltak. Ők egyébként nagyon-nagyon pozitív emberek, és született probléma megoldók. Ők egész életükben eddig máshogy csináltak, csak különböző problémás utasoknak a gondjait oldották meg. Úgyhogy nem ijedtek meg. Én azt hittem, hogy amikor fölhívom őket, akkor a telefon másik végén egy teljesen összetört ember lesz. Ehelyett nem. Ők tartják magukat, ugyanakkor azzal is tisztában vannak, hogy a jövőjük az jelen pillanatban egyáltalán nem látható és nem biztosított.
Minden nemzetnek vannak olyan jellegzetességei, amiket a társadalom többsége utál, vagy szégyel. Azért, aki már járt kabuli negyedben, az nem gondolja azt, hogy csak a magyarokra jellemző az, hogyha lehetőségük van olcsó italhoz jutni, akkor lerészegednek, vagy gátlástalanul ordibálnak az utcán. Szóval van ilyen?
Van. Van, mindenhol egy picikét talán más, és általánosítani nem szép dolog, de mindig csak kellett ebbe a könyvbe, hogyha egy ilyen általános képet akartunk fölrajzolni. De persze megvannak azok a stiklik, amiket állandóan elkövetünk. A légkondi buharálástól kezdve az egészen apró kis kedvezmények kicsikarásán át. Azt örömmel mondta mindegyik riportalany, hogy a svéd asztal fosztogatás az már nagyjából a múlté. Ez régebben volt divat. Ettől függetlenül persze volt olyan pincél, aki oda ment, amely a idegenvezetőhöz, és mondta neki, hogy hát 20 kiló narancsolott a reggelinél. Megmondta a vállát az idegenvezető, hogy hát jó ízű gyümölcs, biztosan szeretik vendégek. Igen, nem volt héja.
Több történetet is olvastam harcias nőkről, potentátok feleségeiről, szexreihes férfiakról. Ezt gondolom, hogy nem egyedi, megint csak nemzeti sajátosságunk, hanem azért jellemző más nemzetekre is. A szexturizmus az nem magyar találmány.
Ez nem csak a magyar utasok specialitása, sőt, ha egy kicsit jobban körbenézünk a világban, akkor más rossz példákat találunk bőségesen.
Az idegenvezetők is autodidakta szociálpszichológusok, úgy ingáznak a társadalom rétegei között, mint az irodaházi paternoster, emeletről emeletre. Az, hogy mely társaságban érzik otthonosan magukat, voltak éppen mindegy, nekik mindenkivel szót kell érteniük. Megkértem interjú alanyaimat, hogy osszanak meg velem pár morzsát abból a hihetetlen élettapasztalatból, amelyet az évtizedes világjárásuk közben fölhalmoztak. Ami most következik, az vállaltan szubjektív konyhaszociológia. Mindannyian tudjuk, hogy általánosítani nem érdemes. Minden emberi lény egyszeri és megismételhetetlen. De annyit azért talán megengedhetünk magunknak, hogy beszéljünk néhány jól beazonosítható típusról. Petra, a görög szakértő szerint a tipikus magyar párt, a teszetosz a férj és az agilis nő alkotja. Hihetetlen hány férfi él teljes elnyomás alatt, mondta Petra. Míg ők hajlamosabbak arra, hogy kerüljék a konfliktusokat, addig az asszonykáik igazi hárpiaként viselkednek egy frissen házasodott párocskához, a feleség a pocakja alapján az 5. hónapban járhatott, egy este beköszönt egy patkány. Hát nagy dráma nem történt, csak a farkát látták meg egy pillanatra, de a hölgy abban a pillanatban összesikította az egész házat. Új szobát ajánlottunk fel nekik az épület másik részében, amire a férj szótlanul bólogatott, és már vitte is volna a kulcsot a költözéshez. Az asszony azonban folytatta a sivítozást, nem az én fülembe, hanem a férjébe. Mondd meg nekik, hogy egy percet sem maradunk itt tovább. Ne légy mamlasz, védd meg a családodat, hallod, csinálj már valamit. Üvöltötte a harcias nej. Ez a látvány megdöbbentően gyakori. Hetente találkozunk hasonló párokkal. Ebben az esetben a nő ragaszkodott hozzá, hogy azonnal vigyük őket másik szállodába, a férj pedig láthatóan zavarban volt attól, hogy a teljes lobby az ő előadásukat figyelte. A dráma tetőfokán a feleség természetesen bedobta az utolsó kártyáját. Hát nem látják, hogy gyereket várok? Azt akarják, hogy egy patkány oduban lakjak? Annyit tudtam nekik mondani, hogy a terhességét nem az irodánk okozta, így abban nem vagyunk kompetensek. De ha az új szobában nem hagyja elől az ételt, garantáltan nem lesz része újabb esti patkánylátogatásban. Géza, az arab világ nyughatatlan vándora szerint is mindig a hölgyekkel van több probléma. az észak-magyarországi faluból származó, kissé nyersen fogalmazó, óriási tudású idegenvezető, jó interjú alany volt, mindenről kertelés nélkül elmondta a véleményét. A legélhetetlenebb nőszemélyeknek ő a vidéki értelmiségiek feleségeit tartja. Kisvárosi fogorvosok, jogászok, parasztlányból doktornévá avanzsált párjai. Számomra ők a legidegesítőbb jelenségek, akiket a föld valaha hátán hordott. Jellemzően azzal kezdik a panaszáradatot, hogy mi a férjemmel már mindenhol jártunk a világon, de olyat, amit itt tapasztaltunk, még sehol nem láttunk. Ha megkérdezed, hogy pontosan merre is kalandoztak eddig, akkor általában azt a választ kapod, hogy Korfun, illetve autóval még sok-sok helyen lefordítva, talán Horvátországig eljutottak már az életben. Ha valóban világlátottak lennének, lazábban kezelnék a felmerülő apró kellemetlenségeket, és nem szívnák a véremet minden szezon alatt. A doktornék legfőbb ismertető jele Géza tapasztalata szerint az, hogy belebonyolódnak a saját mondataikba. Idegen környezetbe kerülve, igyekeznek kifinomultabban fogalmazni, mint otthon, de mivel még van mit pallérozni a stílusokon, a próbálkozás sehova sem vezető körmondatokba torkollik. Bárhol teljesítsenek is szolgálatot az idegenvezetők visszatérő vendégei, az okoskodók. Ők azok, akik mindent jobban tudnak és fontosnak érzik, hogy erről a teljes csoport értesüljön.
Van egy különleges időszak a magyar turizmus történetében, azt lehet mondani, és ez az átkos alatti utazás, aminek egy külön fejezetet is szentel. Nagyon sokféle formája létezett a trükközéseknek.
Ezeknek a mindenfajta igyenlő fosztogatásoknak a nagy része azért ebben az időszakban történt meg. Jól körbejárató oka is volt ennek, hogy
ilyen
tudtak útra kelni az emberek. Egész egyszerűen nem volt más lehetőségük, mint ahol csak lehet ott spórolni. Az idegenvezetők pedig amiatt rettegtek, hogy mint abban a Kriszti könyvében, mikor tűnnek el újabb és újabb embereket, aztán majd rajtuk fognak számon kérni.
Kialakultak különleges úti célok nagyon varázslatos helyekre. Afrikai vadászat, Tibet, Észak-Korea.
Van már egy olyan kör, aki gyakorlatilag mindenhol járt, vagyis nagyon-nagyon sok helyen. Egyre nagyobb vonzerőt jelent számára az, ahova tényleg nagy fegyverkény bejutni, és amire egy kicsit így borzongva beszélhet a barátainak.
A következő kérdésem egy kicsit túlmutat a könyvön. Mit gondol arról, hogy meddig maradnak még fenn az utazási irodák? Mi indokolja a létüket, amikor az interneten mindent el lehet intézni?
Nyilván egyre jobban szűkül az a kör, amelyik az utazási irodák szolgáltatást igénybe veszi. Jön fel egy generáció, amelyik már jól beszél angolul, vagy idegen nyelveket, meg tudja magától oldani a foglalást. Szűkül ez a kínálat, de azt is tudni kell, hogy az idegenvezetői lét az nem feltétlenül csak ezt a tipikus régi csoportos utazást jelenti, hogy akkor felmutatom az esernyőmet és a csoport kövessen, és itt a 1328-ban épült kápolna nyomait láthatjuk. Ezen már rég túlhaladtunk. Szabadságot kell adni az embereknek, és cserébe egy picikét az agyukat Ferihegyen hagyhatják, és erre mindig van igény. Hogy valaki gondolkodjon helyettünk, összeszedje a legjobb programokat, ismeri a környéket, tudja, hogy hol élhetjük át a legizgalmasabb élményeket, valamint egyre többen vágynak ezekbe az egzotikus országokba, ahova még egy tapasztalt utazó is, aki sokfelé megfordul, azt mondja, hogy számodra biztonságosabb, és aztán olcsóbb is, hogyha egy olyan embernek a szolgáltatásait megveszem, aki megspórolok magamnak 2-3 hetes tanulási folyamatot, mire én kislelőbb bizálom azt, hogy mondjuk egy Dél-Kelet-Ázsiai országban hogyan kell alkudni, hogyan kell foglalni, mennyibe kerül, hogyan nem ütnek el. Ez egy teljesen normális és érthető hozzáállás. Nem kell hozzá a világban elveszettnek lenni, nem kell hozzá idegen nyelveket nem tudnak lenni. Ez egy teljes józan felismerés. És igen sokan veszik igénybe az ilyen kéthetes kiutazását egy-egy idegen vezetővel. Erre még szerintem a jövőben is lesz igény.
Kordos Szabolcssal beszélgettünk Turista from Hungary című könyvéről, ami a 21. század kiadónál jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra a kérdésre várom a válaszát, hogy kik az okoskodók? Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu vagy a Facebook per keménykötés műsor címre várom. Mindkét cím ékezet nélküli.
Backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on. Play a video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now you do.
A 21. század kiadónál jelent meg Anna Donoghue a Rokon című regénye. A könyvből a fordítóval, Dudik Anna Mária Évával beszélgetünk. A majdnem 70 év, ami elválasztja a két főszereplő karaktert, Noah professzort és Michaelt, ez két világ és két nyelv.
Igen.
Kik ők? Milyen háttérrel érkeztek a könyvbe, és mi közük egymáshoz?
Nagyon érdekes kérdés, mert úgy vezette föl, hogy 70 év és két világ választja, tehát két külön világban élnek. Első pillantása valóban így tűnik, a Noah egy vegyész professzor, él New Yorkban a Central Park mellett, nagyon szép házban, jó módban, egy özvegy ember. Gyermekkorában került az Egyesült Államokban, Franciaországban született Nizzában. Amióta 4 éves korában eljött Nizzából, azóta nem is járt újra Franciaországban. A születésnapjára tervezi, hogy visszamegy, akkor kapja a telefonhívást, és akkor ismerkedik meg Michael-lel, unoka öccsének a fia. De ők soha nem találkoztak még, soha.
Úgy emlékszem, hogy nem is tudta, hogy
nem
létezik.
Nem is tudott a létezéséről, így van, így van. Az unoka öccsét nagyon szerette, az unoka öccse élete így kisiklott több ponton, és akkor elveszítették egymással a kapcsolatot. Viszont mivel az unokaöcs meghalt, a kisfiúnak az anyukája börtönbe került, így nincs, aki gondját viselje. És az a kérdés, hogy vagy intézetbe kerül, vagy a Noah, mint egyetlen élő rokon, magához veszi. Így ismerkednek ők meg, nagyon nehezen is indul az ő ismerkedésük. A Michael nyilván egy egészen más közegben nőtt fel, szintén New Yorkban, de New Yorknak, ha lehet, az egyik legrosszabb részén. És ami miatt azt mondtam, hogy csak első pillantásra tűnik úgy, mintha ők nagyon különböző világból jönnének, nagyon nehezen találják egymással a kapcsolatot. Az egész könyvben, ahogy haladunk előre, ők egyre inkább meglátják, hogy végül is mennyi közös dolog van bennük. Végül ők csak megtalálják azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek így létezhetnek egy idős, elegáns úr és egy cimasz, tizenéves kölyök között.
Az is meglepő, hogy egy ilyen oktató és vegyészetben kutató tevékenységet is folytató személy, Noah, ő nagyon könnyen kerül az előítéletes helyzetek csapdájába.
Abszolút egyetértek. Én is meglepődtem, hogy egyrészt a Michael-el szemben is megvannak a maga előítéletei eleinte, másrészt ők ugye belefognak egy ilyen kisebb fajta nyomozásba, pontosabban a Noah végez egy nyomozást, talál egy fényképet az édesanyja holmiai között. Noah kisfiú korában Nizzából kimenekítették az Egyesült Államokba, az édesapja akkor már az Egyesült Államokban élt, és az édesanyja pedig Nizzában maradt a nagypapával, aki híres fotóművész volt. És egészen a nagypapa haláláig, ami a háborúnak a legvégén történt, Nizzában maradt, és csak a háború vége után ment a család után az Egyesült Államokba. És az idős Noah az anyuka holmiai között talál néhány érdekes fényképet, amit nyilvánvalóan nem a fényképész nagypapa csinált, mert annyira bűnrossz képek, hogy azt nem készítette.
Tehát képileg fényképész. Használhatatlanok, igen, tehát művészileg, igen.
Így van. Nem látszanak rajta pontosan az emberek, tehát még poltré sem, emlék sem. Nem tudja mi az, és amikor Nizzába érkeznek a Michael-el, akkor ő elkezd kutatni. A kutatás alatt is többször vannak olyan helyzetek, amikor olvasóként érezzük, hogy nem lehet annyira rossz a dolog, mint amilyennek a Noah elképzeli. Tehát valóban így, ahogy mondja, mint hogyha...
Igen, mindig a legrosszabbat veszi alapul.
Igen. Valóban érdekes, én is gondolkodtam ezen, de az biztos, hogy nem csak ő tesz jót a Michaelnek, hanem a Michael is nagyon jót tesz ennek a kicsit begyöpösödött öreg úrnak, és egy kicsit kibontogatja ezt az árt világot, amiben ő benne él.
Noah visszatért az egy élet munkásságához, előre ugrott 1944-re. Sosem merült fel benne a kérdés, hogyan halt meg pontosan a nagyapja, de 80 évhez közeledve a 83 éves korban érkező természetes halál kielégítő magyarázatnak tűnt. Mint kiderült, a fényképésznek régóta húzódó légúti panaszai voltak, korábban tájog keletkezett a tüdején, és az 1944-es kegyetlen tél tüzelőanyag hiánya csak rontott a helyzeten. Margóval foxtrottot jártak a gramofon zenéjére, hogy ki ne hűljenek. Noának tetszett ez az apró részlet. Persson kloroformot tartalmazó kanalas gyógyszert szedett a köhögésre, az asztmájára nadragújás cigarettát szívott, ami Noah számára igen veszélyesnek tűnt. És egy furcsaság, Hersted lábjegyzetben megemlítette, hogy amikor a társasházat 1968-ban irodaházzá alakították, egy újságíró felkutatta Madame Dupont, Persson egykori bejárónőjét, aki hetente kétszer járt a lakásba. Noának mintha rém lett volna egy gombos ruhás, fejkendős takarítónő, mintha hozott volna magával néha egy kislányt is. Madame Dupont elmesélte a riporternek, hogy Madame Selvaggio 1944. augusztusának közepén egymás után két éjszaka is kimaradt, az édesapja pedig betegre aggódta magát miatta. A felszabadulást övező felfordulásban Madame Dupont nem tudta meggyőzni az orvost, hogy gyakrabban nézzen rá a művészre. Végül Persson szeptember 5-én elveszítette az eszméletét. Noah újra elolvasta az egész bekezdést. Két éjszaka, mi a fenét művelhetett Margó? Hogy egy ilyen odaadó lány egy árva szó nélkül távol maradjon beteg apjától. de lehetséges, hogy ocsmány, koholmány volt csupán az egész. Az öreg bejárónő pénzre szeretett volna váltani egy kiszínezett emléket. Hogy is hívták a kislányát? Egy dalban is szerepelt a neve. Michel? Nem. Minél inkább törte rajta a fejét, annál jobban távolodott tőle az emlék. Felébredt a jobb oldalán ülő nő, úgyhogy Noa merev tagokkal felállt, és intett a fiúnak, hogy menjen vele. Most megyünk, Michael, hogy ne kelljen túl gyakran zavarnunk a szomszédunkat. Amikor visszamásztak a helyükre,